ne uralkodj így rajtunk az ellenség. És nyomorúságunkban szabadíts meg minket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagy bőt van. Elkezdtük már az elmúlt vasárnapon és azt megelőzően hamvasó szerdán ezt a nagyon fontos időszakot, hiszen ez a megújulásunk ideje. A megújulás elsősorban lelki kérdés. Hiszen a gondolkodásunknak kell formálódni, alakulni ahhoz, hogy valamit meg tudjon változtatni az ember önmagát illetően, kapcsolatait, és egyáltalán a világot meg tudja változtatni. Valamiképpen azt lehetne mondani, hogy a túlsottan földhöz ragadt gondolkodásunkat kellene egy picit megemelni. Túlságosan fontos nekünk a világ, fontosak a szükségleteink, és ezek szinte meghatároznak mindent, és tönkreteszik az életünket. Mert az értékek világából a figyelmünket a nem annyira fontos valóság felé viszik el. Persze, minden lehet fontos, de a legfontosabb az embernek a kapcsolata az Istennel és a másik emberrel. Úgy tűnik, hogy a mi emberi kapcsolatunk és emberi kapcsolataink csak az Istennel való kapcsolatunk alapján változtatható meg. Ha nincs Istennel kapcsolatunk, akkor nincs fogalmunk arról, mit jelent a szeretet. És ha erről nincs fogalmunk, akkor nincs emberi kapcsolat, mert akkor érdekkapcsolatok világába sodródunk bele. Hát újuljon meg az életünk ezen a mai vasárnapon, most a jézusi magatartás felől értelmezzük a gondolkodásunkat, életünket, és ha ez sikerül, akkor elindulunk a lelki megújulás útján. A szentmisét hálaadásképpen ajánljuk fel, ez is fontos, hogy az ember kialakítsa magában ezt a lelkületet, tudjon köszönetet mondani, tudjon hálát adni, ne gondoljon semmire úgy, hogy az magától értetődő, semmi sem magától értetődő, minden ajándék. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.
Krisztus Jézus, az Atya.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak. Mester, olyan jó nekünk itt, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira megvoltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az ember fia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelent az, hogy feltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, ha egy kicsit jobban odahallgatnánk Jézusra, ha egy kicsit többet gondolkodnánk azon, hogy Jézus mit is mond nekünk, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevésbé lennénk kísérthetőek, és sokkal egyértelműbb lenne a gondolkodásunk, a magatartásunk, és a világ is, amelyben élünk, sokkal inkább lenne örömünkre, megnyugvásunkra, boldogságunkra, hiszen annyi mindent hallunk, és szinte minden, amit hallunk, amit közölnek velünk, igen sokszor úgy, mint a kísértő, aki el akarja téríteni a gondolatainkat, azt akarják, hogy arra figyeljünk, amit a világ a középpontba állít, és felejtsük el az Istent. És foglalkozzunk egy kicsit többet a problémáinkkal. Éppen múlt vasárnap ezzel kezdtük a gondolatainkat. Tele vagyunk aggodalmakkal, félelmekkel ebben a világban, és mintha nem találnánk megoldást. És a múlt vasárnap minden problémának a gyökerét Jézusra figyelve abban láttuk, és ebben kell látnunk, hogy az ember kísérthető. És a kísértés mindig az emberi hivatásunkról akar bennünket eltéríteni. Erről is elmélkedtünk még nagy bőtet megelőzően, egy kicsit már, mint egy készülve erre a szent időre, hogy mi is az ember hivatása. Az ember hivatása maga az élet, és ez pedig hivatásunkat tekintve azt jelenti, hogy az életünk értelme abban áll, hogy egymás életét szolgáljuk. Senki se élhet önmagának. vagy egymásnak élünk, és egymásért élünk, vagy nincs értelme az életünknek. Éppen majd a mai evangéliumot meghallgatva érdemes lesz azon elgondolkodnunk, hogy az odaadás csúcsán ellentétes események történnek. És akkor, amikor egymást szolgáljuk, akkor bizony ellentétes eseményeket kell végig gondolnunk, hogy mit is jelent ez az odaadás, és mit is jelent az ebből támadt élet. Mert mindennek oka van. Na de menjünk vissza. Menjünk vissza, hiszen az elmúlt vasárnap a sátán szerepét tudatosítottuk. A sátán, aki az ellenfél, vagy a görög fogalom szerint a diabolos, a rágalmazó. Kegyetlenek lehetnek az ellenfelek, és még kegyetlenebbek a rágalmazók. Nem véletlen, hogy a Szentírás az Isten ellenlábasát, a sátánt, a diáboloszt állítja elénk, hogy legyünk óvatosabbak. Hiszen a sátán arra akarja az embert rávenni, hogy felejts el az Istent. Felejts el az Istennel való kapcsolatot. A sátán arra akar bennünket rávenni, hogy a mulandó dolgokkal foglalkozunk, hiszen annyi probléma van ebben a világban, szociális problémák, az egészségünkkel kapcsolatos problémánk, a gazdasági élettel problémák. Hát foglalkozzunk ezzel többet, hát oldjuk már meg ezeket a kérdéseket. Figyelmeztet bennünket a sátán. Ugye elmosolyodok ezen, amikor a Bibliának ezt a napra kész üzenetét halljuk, hogy akkor, amikor különböző választásokra készülnek a nemzetek, itt Magyarország is, és itt a szomszédos országokban egyre több választásról hallunk, és korteskedésekről, szervezkedésekről, és mindenki ezt ígéri, hogy megoldjuk a problémákat, majd jobban, mint akik éppen a hatalmon vannak. A probléma az, hogy egész Európa pogány, istentelen. Hogy gondolja az ember, hogy Isten nélkül egy tökéletes világot tud létrehozni? A kísérlet úgy tűnik, hogy nem sikerül. Mert hiszen az csak emberi világ, az emberi világ marad, és ha ez az emberi világ egy jobb világot akar, és ez a csak emberi világ kimondta, hogy Istenre nincs szüksége, ha ezt komolyan gondolja valaki, hogy úgy lehet egy jobb világot teremteni, hogy az mindig érvényes isteni értékekre nincs szükség, akkor, drága jó testvérek, a Biblia üzenetére hagyatkozva azt kell mondani, hogy akik ezt állítják, azok sátániak, azok ördögiek, és átjátsszák a világot a sátán kezére. Mindegy, hogy kiről van szó. És hogyha a kísértőnek az első próbálkozására gondolunk, Akkor, amikor a paradicsomi embernek azt mondja, hogy fordítsatok hátat az Istennek, és amikor a szerencsétlen ember azt mondja, hát ez az Isten jó hozzánk, ez az Isten szeret bennünket, és ez az Isten azt mondja nekünk, hogy ti szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek titeket, hát akkor miért fordítsunk hátat ennek az Istennek? És mit mond a kísértő? Olyan kevésszer figyelünk ezekre a nüanszokra. Mit mond a kísértő? Nem azt mondja, hogy jók lesztek. Nem ezt mondja. Istenek lesztek. És hogy értelmezi ezt? Tudtok jót és rosszat. Milyen érdekes. Istenek lesztek. Azt az Isten támadja a sátán, aki csak jó tud lenni az emberhez. Mert Isten. És nem azt mondja a sátán, hogy hagyjátok el az Istent, legyetek csak jók Isten nélkül. Nem megy. Nem azt mondja. Istenek lesztek, és tudtok jót és rosszat. Hát elindult ezzel az emberiség történetében ez, hogy az ember tud jót is, persze, de tud rosszat is. És ha az ember rosszat tesz, akkor istenkedik. És jaj az ember istenektől! Mentsen meg bennünket, nem tudom ki, ha nincs Isten, az ember istenektől. Mert ők tudnak rosszat is. Tudnak rosszat is tenni. Az Isten csak jót tud tenni. Tehát a kísértés ezért olyan nagy problémája az a világnak, az embernek, mert a kísértő Istent háttérbe helyezi. Legyen az életünk homlokterébe a sok-sok megoldandó e világi kérdés, amiket persze jó lenne megoldani, de Istennel se könnyű. Azokkal az isteni elvárásokkal sem könnyű a világ problémáit megoldani, aki azt mondja, hogy szeressétek egymást, legyetek jók egymáshoz, amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, te se tedd a másiknak. Ezek nem kellenek. Hanem az embernek mindennél, Istennél is fontosabb legyen a kenyér. Mennyi árulás történt egy picit nagyobb darab kenyérért? Az embernek a sátán azt mondja, hogy vedd a kezedbe a hatalmat. Mennyi visszaélés történt a történelmünkben, az életünkben a hatalomra hivatkozva? Emberi világ. Nem véletlen, hogy Jézus, amikor fellép, azt mondja, elérkezett hozzátok az Isten országa. Az ember országába elérkezett az Isten országa, elhozza ide az isteni értékeket, hogy reparálja a világot. Persze elsősorban a mi emberi gondolkodásunkat, és itt van megint egy kulcskérdés. Az ördög, a kísértő a gondolatainkat akarja megszállni. A gondolatainkat akarja átalakítani. Fordítsátok el az életeteket az Istentől. Ne foglalkozzatok vele. Nélküle zavaró az Isten. Elvárásai vannak. Nem könnyű az isteni elvárásoknak megfelelni. Tegyétek hátulra. Az emberi elvárásokkal foglalkozzatok. Az emberi problémáitokkal foglalkozzatok. És minő csodálatos az Isten válasza. Ugyanezzel jön Jézus, akire hallgassatok, ahogy ma hallottuk. Változtassátok meg gondolkodástokat. Igen, az Isten ami emberi gondolkodásunk logikáját akarja megváltoztatni. ami egyszerűen azt jelenti, higgyetek. Az emberi gondolkodásunk logikájának a megváltoztatása ezt jelenti, hogy az ember hisz. Ami pontosan azért érdekes, mert a hit nem logikai kérdés. A hit az határhelyzetekben jelenik meg. Élet-halál kérdéséről van szó, és a hit azt jelenti, hogy ezekben a helyzetekben az ember Istenre hagyatkozik. Na most, az ember, aki ilyen helyzetekbe kerül, nem látja előre a sorsát, nem tudja kiszámítani a történéseket. A katolikus teológia ezért vitatkozott a predestinációval. Hát hogyan lehetne kiszámítani azt, hogy én holnap mit teszek? Holnap után mit teszek? Akármit tehetek? Úgyis az lesz, amit az Isten eldöntött felőlem. Hát akkor hol van az én szerepvállalásom? Tehát a határhelyzetekben, ahol élet és halál kérdése dől el, Jézus azt ajánlja, hogy jobban hagyatkozzunk az Istenre. Mert ha az ember ezt meg tudja tenni, akkor visszatalál ahhoz az Istenhez, aki csak jót akar. Ábrahám története. Tessék, gondoljanak csak a testvérek erre. Ábrahám nem tudta, hogy mi várja a hegyen. Ő csak egyet tudott. Azt várja tőle az Isten, hogy a legkedvesebb fiát áldozza fel. Ez még a pogány világ beszüremkedése a zsidóság gondolkodásába. Hiszen a pogányok embereket áldoztak fel az isteneiknek. És akkor, amikor Ábrahámot szólítja az Isten, akkor ő csak egyet tudott, hogy föl kell menni a hegyre, és ott a fiát fel kell áldoznia. Nem tudta, hogy mi vár rá, és mi várt rá. A jóságos Isten. A jóságos Isten, akinek nem az áldozatainkra van szüksége. Ábrahám erről megbizonyosodhatott, hanem a mi odaadásunkra van szüksége az Istennek. A hozzátartozásunk a fontos. És ugye itt van valamiképpen a kettős áldozat, mert Ábrahám engedelmeskedik az Istennek, és kész a fiát feláldozni, Izsák, engedelmeskedik az apjának, miközben nem is tudja, hogy ő az áldozat. De akkor, amikor a kapcsolat ilyen, akkor megjelenik az Isten jósága, akinek nem a mi áldozatunk kell, mi kellünk az Istennek. És ezért mondtam előbb azt, hogy az odaadás csúcsán ellentétes események történnek. Az odaadásban az ember az életét adja oda, de ugyanakkor, amikor erre a hatalmas gesztusra képes az ember, akkor életet nyer. Mert akinek odaadja így az életét, az őt akarja, és csak annak van élete, aki valakinek odaadja az életét, és annak, akinek odaadja az életét, az őt akarja, és neki ez az élet. Ebben az odaadásban jelenik meg a szeretetnek, meg most furcsa dolgot mondok, A szenvedésnek a misztériuma, a szeretet és szenvedés közös titok. Hiszen akit szeretek, amiatt szenvedek. És minél jobban szeret az ember valakit, annál több szenvedést hajlandó és kérsz érte vállalni. Különben nincs szó szeretetről. A szeretet végtelen. És ha ez igazi, akkor minden szenvedést magától értetődően fogad el az ember. Fordítva is mondhatom, akiért igazán kész szenvedni az ember, azt szereti igazán. És itt van a megváltás titka. Az Isten feje tetejére állítja a mi gondolkodásunkat, és az élet elvesztéből, az elvesztett életből teremt új életet. Ismerős ugye ez a sokszor emlegetett gondolat, az Isten szeretőknek minden a javára válik. Tehát az Isten, ami elrontott tetteink figyelembe vételével, amikor az bennünk Isten igazából tudatosul, akkor egy új élet támad az emberben. És az a megváltás pontosan ezt jelenti, hogy az elvesztett életből lesz új élet. Van-e értelmetlenebb dolog a halálnál? És a megváltás titka pontosan ezt jelenti, hogy az elvesztett életből teremt az Isten új életet, és ez a húsvét titka. Majd ezen az egész nagy bőti időn ezeket a titkokat elmélkedjük végig, hogy mit jelent az, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, és az ő élete elvesztéből származott nekünk az új életünk. Mert új élet, a megváltott élet, külön-külön, ami mindennapi életünkben is ezt jelenti, hogy egymásért meg tudunk halni, egymásért minden áldozatot tudunk meghozni, és ha ez sikerül, akkor ez az életét jelenti annak a valakinek, akiért mindenre készek vagyunk. És hogyha még egy picit figyelünk erre a történetre, inkább most már csak jeleket mondok, azt mondja, arca ragyogott. Mi volt az előzménye? Imádkozott. Istennel beszélgetett. És a szenvedéséről volt szó. Mikor mondjuk azt, hogy valakinek ragyog az arca? Amikor valami belső, igazi öröme van. Aztán azt halljuk, hogy a ruhája ragyog, olyan volt, hogy nem lehet ilyen hófehérre kimosni egy ruhát. Gondoljunk a jelenések könyvének arra az üzenetére, amikor az üdvözültek megjelennek fehér ruhában, és azt halljuk, hogy fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében, vagyis az áldozatokban. Erre utal itt a hegyen ez a kép, és a sátor, építsünk három sátrat, mondja Péter. A zsidók legnagyobb ünnepe a szukkót, a sátoros ünnep, a sátor a szukkót. Építsünk itt három szukkótot, mondja Péter. Azt a világot idézi, amikor a zsidók Istenhez a legközelebb voltak, és ez a sátrak ünnepe volt, mert akkor mindent hátuk mögött tudtak, csak az Istennel értekeztek, és kivonultak a világból, és Ideiglenes sátrakban laktak, de az ideiglenességet egy csodálatos magaslatra emelte számukra, mert az Istennel voltak. Hát testvérek, azt kívánom, hogy a kísértések világából, a csak emberi országból tekintsünk legalább be az Isten országába, ha igazi titkokkal foglalkozunk, életünk titkával, akkor ragyogni fog az arcunk, akkor az áldozataink fehérre mossák, akik köntösünket, és olyan közel kerülünk az Istenhez, hogy semmi se lesz annyira fontos a világban, mint ez a közelség. Ha ezek a gondolatok megérkeznek hozzánk, akkor jól készülünk az emberi életünkre. Hiszek egy Istenben. Minden kedves testvérek, most ebben az imádságban gondoljunk a pedagógusokra. Isten adjon nekik elegendő erőt, hogy tudjanak példaképei lenni a gyerekeknek. Nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy fegyvert adunk a kezükbe, hogy ők is lőhessenek. De hát nyilvánvalóan azok a gyerekek lövöldöznek, akik Isten nélkül nőnek fel elsősorban. És hát kérjük az ő számukra azt a kegyelmet, hogy a gyerekeket segítsék a nevelkedésükben is. Neveljék őket, és vegyék a gyerekeket arra rá, hogy önmagukat is neveljék ők is. Mert enélkül csak neveletlen felnőttek lesznek. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Dicsőséges szent tested és véred magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, már itt a földön, ahol mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, kérjük az Isten áldását is most a szentmise végén, hogy igazi lelki megújulást hozzon nekünk ez az idei nagybőjt, amikor valóban Isten segítségével helyesen értelmezzük a magunk életét, egymás szolgálatára állunk, és ezáltal egymással egyre szorosabb közösségbe jutunk. Vagy ez a megújulás, vagy nincs jövő. Jövő csak az Istentől lehet. Az Isten különleges áldását szeretném ma közvetíteni Mátyásnak. Tegnap volt Szent Mátyás ünnepe, külön imádkoztunk a Mátyásokért. Van közülük néhány, akik szorosan tartoznak a közösségünk, az egyik nagyon fontos ember, ő Mátyás, aki évek óta itt a szolgálatban kitartóan, odaadóan és hűségesen jelen van, és gazdagítja az ünnepünket az ő szolgálata is. Géza, neked meg ma névnapod van. Úgyhogy neked akkor különösen, de micsoda szerencsés férfi ember. Tessenek nézni, nem fért be a sorba. Ott ül a felesége, 1, 2, 3, 4, neki már ott abban a sorban nem lett hely. De azért ott van a helye. Jó, tudom nálatok, ti itt jobban vagytok, jó, ne irigykedj azért rájuk, mert ott kint a folyosón ugye ez olyan sajátos világ, ahol ezek a gyerekek élik az életüket. Éppen múltkor mondta az egyik édesapa, hogy hát persze neki is 6 gyermeke rosszalkodik itt a folyosón. Mondja, kedves atya, én már 13 éve ilyen neokatekumenális életet élek a folyosón. Hát ugye várja azt, amikor már akkorák lesznek a gyerekek, hogy már ő is oda tud figyelni a szentmisére. Kedves Ferenc, nem olyan nagy tragédia, hogy szigorú voltam azzal a kislánnyal, azért tehetem meg, mert megkülönböztetetten szeretem, csak hát azért, kedves Ferenc, szentbeszéd alatt legalább ne. Utána már lazábban lehetünk. De. Na, akkor az Isten áldása adjon erőt mindannyiunknak. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Isten.